Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és Bálint van itt velem ma.
Szia Patrik, köszöntelek titeket!
Elérkezett a pillanat, hogy az év utolsó egyetemi mérkőzéséről beszéljünk, de mielőtt rátérnénk az egyetemi focira, boldog új évet kívánok mindenkinek, köztük neked is Bálint, mert veled még nem beszéltem podcastben azóta, és olyan kérdésem lenne, hogy szokott-e neked lenni bármilyen fogadalmad így új év környékén?
Annyira tudta, hogy ezt akarod felhozni, mert én is gondoltam arra, hogy beszéljünk valamiről, ami ilyen új évi fogadalom, vagy új év ilyen próbatétel, hogy akkor most valamit meg akarok csinálni idén. Ez egy érdekes dolog, én általában nem szoktam ilyenekkel élni, hogy akkor most mindenképpen ki kell tűzni valami célt, és akkor azt elérni, hanem sokkal inkább ilyen...
Pedig mondjuk azt nem ártana megfogadnod, hogy kevesebbet így áll mondjuk a következő évben, nem?
Hát attól függ, hogy mire gondolom, mert hogy önmagában azért elég sok vizet fogyasztok, mert én nem szeretem az ilyen cukros ízéket, hanem szénsavas ásványvizet szoktam fogyasztani. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy picivel többet egy nap, mint a 3-4 liter, de hogy az nyilván nem tesz annyira jót így a vesének. Hogy te mire gondolsz, azt meghagyom neked egyébként, de...
Kávéra természetesen.
Ja igen, mert abból is azért viszonylag sokat fogyasztok egy nap. Akkor így értem, hát megpróbálom, de most így csak neked így megfogadom, hogy lehet, hogy nem iszok annyi kávét, aztán meglátjuk majd december 31-én, hogy ezt sikerült-e tartani. Hát én alapvetően nem, most nyilván itt apró, kicsi ilyen célkitűzések, hogy mit akar elérni az ember munkában, magánéletben, a barátokkal, vagy bármi utazás, de így nincs konkrét cél meghatározva, mindig jönnek a feladatok egymás után, és akkor azt kell megoldani, amiből szerintem mindkettőnek egyébként itt 2023-ban lesz elég, hogy az apró vagy kicsit nagyobb feladatokat így abszolváljuk itt az előttünk álló hónapok során. Nem tudom, te hogy vagy ezzel?
Általában egyébként új évkor nem szoktam megfogadni semmit. Én, hogyha elhatározok valamit magam, hogy meg akarom valósítani, akkor azt általában nem kötöm időponthoz, nem kötöm új évhoz, vagy valamilyen dátumhoz, hanem tudom jól, hogy mit akarok megcsinálni, milyen célom van, miből kellene visszafogni, vagy miből kellene többet, és akkor ezeket úgy igyekszem, de az érdemes leszögezni, hogy én ezeket a vállalásokat nem szeretem ilyen nagyon szigorúan tartani. Például mit tudom én, hogyha elkezdek edzeni, és mondjuk akarok tartani egy, nem diétát, de mondjuk egy olyan étrendet, meg egy olyan edzéstervet, amiben lehetne mondjuk izmot építeni, vagy bármi, akkor nyilván mindent megteszek, hogy ezt csináljam, de nem veszem elejét a szórakozásnak. Tehát például nem fogok lemondani egy baráti sörözést, vagy iszogatást azért, mert mit tudom én, mondjuk másnapra nekem be van tervezve egy edzés. Tehát én ilyeneket nagyon lazán elengedek, nyilván figyelek kereteken belül, de nálam semmi nem ilyen szigorú. Tehát kajában is mindig elhatározom, hogy oké, egészségesebben eszek, igyekszek főzni többet, de ha
akkor megesz három adag rizses húst ebédre.
Egyébként általában a kaja mennyiséggel nem szokott baj lenni, inkább a rendszertelenséggel és az egészségtelen étrenddel gyűlik meg a bajom, mert nem nagyon szeretek főzni, és azért ezt nehéz kivitelezni, főleg, ha sok dolga van az embernek. Szóval, ja, igyekszem tartani magam dolgokhoz, de nem ilyen szigorúan.
Egyébként az jó, amit kiemelsz, hogy itt nem évre kell vetíteni, hanem periódusra, és az nem biztos, hogy egy évet jelent, lehet, hogy 3 hónapot, 40 napot, teljesen mindegy, hogy mit akarunk, de hogy ennyire szigorúan én se gondolom, ott vannak a feladatok, amiket végre kell hajtani, bármilyen terén az életnek, és én azt gondolom, hogy most szerintem 2023 egy jobb év lesz, így most így, csak ha magamból indulok ki, mint a 2022-es, de hogy így nem gondolom, hogy ezt így ennyire szigorúan kell venni, hogy van 365 napod, és akkor mindenképpen, mit tudom én, be kell tartani egy checklistát, ami van 10 pont, és lehet, hogy abból csak 7 a reálisan megvalósítható.
Egyébként szerintem azoknak jók ezek a fogalmak, meg ezek a checklisták, akik mondjuk nehezen priorizálnak, vagy nehezen haladnak a dolgaikkal. Én például abszolút olyan vagyok, hogyha tudom, hogy valamit meg kell csinálni, akkor inkább elébe megyek ennek a dolognak, és minden más dolog, és a fontos dolgokkal kezdem. Tehát én minden szerénység nélkül szerintem jól priorizálom a dolgokat, és ezzel nem azt mondom, hogy néha ne csúsznék én is késedelmekbe, de általában nagyon nem szeretek halogatni, és mindig, ha van valami, amit tudom, hogy meg kell csinálni, akkor azt igyekszem előre venni. De tudom, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk így elvesznek kicsit a sok feladatuk között, és nekik viszont nagyon jó szerintem, ha ki van függesztve valahol egy lista, és akkor így pipálják ki mindig amit elvégeztek, meg akkor látják is, hogy mi az, ami még vissza van, és kéne vele foglalkozni. És ez szerintem egy tök jó dolog, tehát, hogy nekem is vannak olyan gyengeségeim, amiket tudom, például én szeretem fölirogatni a dolgokat, még azokat is, amik fölöslegesek, és tudom magamról, hogy másoknál lehet, hogy ez ilyen tök furán hathat, de hogy nekem jegyzeteim vannak a telefonomba, vagy akár a konyhaasztalon, hogy nem tudom, bevásárláshoz mi kell még, vagy tehát ilyen kis apró dolgok. Priorizálásnál nem feltétlenül kell, de szerintem mindenki az a legjobb, hogyha tudja a határait, és akkor azt szerint cselekszik.
Igen, ez egy jó ötlet egyébként, hogy akik így kevésbé tudnak maguk előtt, hogy mondjam, rendszert találni, vagy nehezen találják a dolgok közötti rendszerezést, az jó ez a checklista. Egyébként nekem is van olyan dolog, ami a hűtőmön ki van rakva, és akkor látom, hogy ez meg ez a feladat, hogy ne az legyen, vagy inkább ez ilyen pszichológiai tényező, hogy mindig látod, és akkor
jó, tudod, de az nem ér, hogy mindig kiírod a hűtőre, hogy meginni egy ipát.
Azt nem kell kiírni a hűtőre, sajnos. Az a jó, hogy azért nem írom ki a hűtőre, mert figyelmeztetsz.
Ja, igen, igen.
De igen, ez egy jó dolog, amit mondtál. Vagy ez is jó dolog, amit mondtál.
Jó, hát itt a kis kitekintő után beszéljünk egy picit a fociról is, mert volt két nagyon izgalmas mérkőzésünk itt szilveszter tájékán. Tudom rólad, hogy te is kicsit így belefáradtál a sok éjszakázásba, úgyhogy nem követted élőben végig a meccseket, ahogy én sem. De mindeket nyilván végig visszanéztük őket, és hát érdemes is volt, mert két bazi jó találkozót láttunk, de hogy ilyen eszméletlen, hogy mi történt igazából. Még egyszer visszanézném mind a kettő meccset, mert nagyon nehéz értelmezni. Nem akarok hosszan beszélni a meccsekről, számodra így röviden mik voltak azok, amik a legjobban tetszettek?
Szerintem az első és nagyon fontos dolog, amiről érdemes beszélni, az az, hogy végre eljött egy év, ahol mind a két elődöntő izgalmas, kompetitív, fordulatos, szórakoztató volt, mert azért 2014-es szezontól indultak ugye a négy csapatos rájátszás, és voltak amúgy jó meccsek, mert volt korábban egy Rose-ból, ahol a Georgia játszott az Oklahoma-ba, kétszeres hosszabbítás, nem tudom én, de hogy az a kettőből az egyik biztosan valami óriási küldés volt, ami nem biztos, hogy pontszámban 40 közte, de ha megnéztük a mérkőzést, és itt most nekem a ilyen kiugróbb dolog, ez az Alabama Notre Dame két évvel ezelőttről 31-14, hát nincs olyan túl sok pont közte, de hogy azon a mérkőzésen nulla pillanatig volt esélye a Notre Dame-nek, de ugyanezt el lehet mondani a tavalyi Cincinnati párharcról is az Alabama-val. Szóval, hogy így végre kaptunk valami, és azért is nagyon jó ez, mert ugye szilveszter este nem biztos, hogy az emberek a futballal vannak elfoglalva, de annyira magával ragadó lehetett ez élőben, ugye sajnos, hogy ezt nem láttuk, de hogy ez visszanézve is egyébként bele lehet annyira lovalni magát az embernek ezekbe a találkozókba, hogy nagyon-nagyon izgalmas, és egyébként szerintem ez egy nagyon jó dolog, és ez egy nagyon jó ajánlólevél a jövővel kapcsolatban, hogy akár a 12 csapatos is lehet majd egy izgalmas formátum, főleg, hogyha a négy legjobbat kiemelik. Úgyhogy nekem ez volt az ilyen nagy dolog, ami így megmaradt, illetve hát nem lehet elmenni szó nélkül, amellett, hogy a TCU-nak ez a csodája, ez tovább folytatódik, annak ellenére, hogy ugye azért a konferencia döntőben elhasaltak. De én azt gondolom, hogy azt láttuk a TCU-tól idén, vagy ezen a döntőn, vagy elődöntőn, amit egész évben szinte nagyon nem. Tehát a jó csapatok ellen, a jó védelmek ellen az olyan mérkőzéseket nem igazán tudták, hogy mondjam, a kezükben tartani. És ezt a találkozót a Michigan ellen egy pillanatig nem engedték ki a kezükben. Azért jött a Michigan, de hogy nem volt az, hogy így egy ilyen teljes összeomlást láthatunk, mint például a Big 12 döntőben, hogy ott azért néztünk egymásra, hogy mi történik a TCU-val.
Abszolút, és hát a harmadik negyedben 44 pontot produkált a két csapat, ami ugye példanélküli, hát ez egészen de brutális.
21-9-el kezdték a negyedet, és 41-30 lett a vége.
Kegyetlen. És egyébként tényleg, amit te is kiemeltél, ez egy tök jó dolog, hogy nagyon kapaszkodtam Michigan, sőt, ott voltak a TCU-nak már a nyakán, és mindig megcsináltak még egy plusz play-t, ami kellett. Ettől függetlenül egyébként én úgy érzem, hogy a TCU egy picit ezen a meccsen is hasonlóan, hogy fogalmazza meg ezt szépen úgy, hogy én szeretném elismerni a TCU-nak a teljesítményét, és muszáj is, meg abszolút megérdemelten nyertek szerintem. De a igen?
Mondjad.
Tehát a mérkőzés elején megint volt kettő olyan momentum, pillanat, ami annyira kedvezett nekik, és annyira úgy éreztem, hogy igazából úgy vezetnek simán, hogy amúgy nem sokkal jobbak, sőt, talán ugyanolyan jobb, mint a Michigan, csak jól jönnek ki azokból a kulcs szituációkból. Tehát a Michigannek az első támadása, az mint a kése vajon úgy ment át a TCU-n. Elmentek az 5 yardosig, és ott 4 játékból nem tudták bevinni. Oké, persze ez a TCU védelemnek is a kredite, de igazából ez szerintem egy olyan dolog megint csak, ami nem fenntartható, amikor az ellenfél tud haladni ellened, de utána megcsinálsz mondjuk egy ilyen kulcsjátékot. Majd utána volt az az ominózus Michigan touchdown, amit visszafújtak, most nem emlékszem, talán Ronnie Bell volt az, aki elkapta a labdát, és igen, Bell, az egy yardos vagy fél yardos környékén leérkezett, először úgy tűnt, hogy már az endzone-ban, majd visszafújták, és ott is végül a fél yardosról nem tudta bevinni a Michigan. Oké, megint írjuk fel a TCU védelemnek a kreditet, de ettől függetlenül az egy olyan dolog, hogy 2 centi múlt, hogy az nem egy 50 yardos TD, hanem 0 pont a Michigannek. És ez egyrészt mutatja a mentális erejét ennek a csapatnak, ami tök jó, meg hogy a védelem ekkora stopokra képes, de itt 14-0 vezet a TCU, de lehetett volna 14-0 ez a Michigannek. És egész évben úgy érzem, hogy vannak ezek a cool szituációk, ahol minden egyes esetben szinte ők jönnek így győztesen.
Igen, itt a Mázli faktor egyébként folyamatosan kezdőkre játszik, hogyha lehet ilyennel élni, mert azért az is nagyon-nagyon ritka, bár ugye láthatjuk másból mérkőzésen is, hogy 2 pick-6-et csinál ugye a védelmet. Tehát azért egy elődöntőben, amikor már ennyire kiélezett a szituáció, akkor érezheted azt, hogy azért ez egy picit, és egy interception is egyébként, főleg, hogyha visszahordják, akkor ez egy kicsit, hogy mondjam, még ha rövid pályán is, de egy szerencse faktorral kell, hogy bírjon, hogy ne tudják szerelni a visszahordó játékost. Ugye a TCU kevesebb támadó yardot szerzett, kevesebb ideig volt náluk a labda, és kevesebb first down-t értek el, úgyhogy a támadó oldalt azért részben a Michigan tudta dominálni, a pontszerzések voltak a problémák, és te is kérdezted, hogy a red zone-ban azért ott azok a mezőnygólok, amik 26 yardos, meg rövid mezőnygólok, azok nagyobb pontszerzéseknek kellene, hogy legyenek. Ez nem így történt, úgyhogy itt ez nekik így, hogy mondjam, nem teljesen volt jó, így, mármint a Michigan oldalá, hogy nem tudták ezt a kiegészítő futballt játszani, hogy a speciális csapategység, a védelem és a támadósor is egyszerre jó, és ennek köszönhetően búcsúztak el a zsinórban 2-szer az elődöntőben.
Én itt még egyszer kihangsúlyoznám, hogy egyébként nem akarom elvinni tényleg a TCU-nak az érdemeit, mert meg kell
állítani. Csoda, amit csinálnak.
Így van, meg kell állítani az ellenfelet a red zone-ban, és ez egy nagyon jó tulajdonság, ha mondjuk pont azokon a yardokon tudod megfogni az ellent, ahol az egyik legfontosabb, de kétségtelen, hogy azért a TCU itt mindig a momentumokból él, és amikor a momentumokból élsz, az nálam egy kevésbé fenntartható dolog. Minden esetre egyébként tényleg jó fel is készültek a Michigan ellen. Beszéljünk kicsit a másik elődöntőről is, mert nagyon-nagyon sokáig az is úgy tűnt, hogy hatalmas meglepetés lesz, legalábbis én számomra egyébként meglepő lett volna, ha végül az Ohio State jut be, mert az egész évet tekintve a Georgia egy jobb csapatnak tűnt, és kellett ez egy 18-3-as utolsó negyed, hogy végül bejussanak, meg Marvin Harrison Jr.-nak a sérülése.
Mert addig meg a kihagyott mezőnygól.
Meg a kihagyott mezőnygól az utolsó másodpercben, így van, de hogy igazából az volt a legmeglepőbb, hogy az Ohio State offense egyszerűen tudott választ adni a Bulldogsnak a védelmére, méghozzá engem Stroud játéka lepett meg a legjobban, aki pont, hogy olyan szituációkban mutatta meg, hogy mit tud, amit eddig nem láttunk tőle. Tehát használta a lábait, 12 megiromodása, ez messze a legtöbb az egész szezonban. Akkor, amikor menekülni kellett, akkor adott hatalmas passzokat. Tehát pont olyan dolgok, amiket eddig nem láttunk tőle, hogy mit tud csinálni akkor, hogyha mondjuk nem mennek a ritmuspasszok, nem úgy megy az offenz, hogy föl van rajzolva, hanem kicsit ki kell lépni a komfortzónából, azt meg tudja oldani. És ebből a szempontból szerintem most vizsgázott a legjobbra.
Ezt akartam kérdezni, hogy változott-e bármit mondjuk a megítélésed vele kapcsolatban, hogy most hova teszed őt, mit jelenthet ez, lehet ez egy kivétel, vagy tényleg be tudta azt bizonyítani, hogy ez egy továbbvihető, ez egy valamilyen ágra fölfűzhető, egy ívre fölfűzhető teljesítmény volt, amit láthattunk tőle, mert azért mondjuk úgy, hogy ki kell mondani, CJ Stroudnak a legjobb meccse volt az egész karrierje során, amit így, ha így kontextusba helyezzük, hogy tényleg nem a Big Ten alját kellett kitömni, meg nem a másodosztályi csapatokat kellett nagyon megverni, meg tisztán játszani, hanem az ország egyik, hanem a legjobb védelme ellen, rengeteg elsőkörös tehetséggel, akár idén, mármint 2023-ban, akár jövőre, 24-ben, szintén fognak elsőköröket adni, úgyhogy az a nagy kérdés feléd bennem, hogy most hol vagy vele kapcsolatban?
Nagyon nehéz kérdés, mert attól függetlenül, hogy tényleg ezen a meccsen mutatott olyan dolgokat, amiket eddig nem láttam tőle, és nagyon hiányoltam. Attól függetlenül én inkább azt szeretem figyelni, hogy egy-egy játékos mondjuk hosszú távon, konstans, hogyan mozog, mit olvashatunk le a játékából, a testbeszédéből, stb. És egy meccs nálam ez még nem elég Stroudnál, és kicsit olyan ritmuson kívüli volt például, amikor így megindult a labdával, tehát látszik, hogy ez neki testidegen dolog, és ettől még nem tudom feltételezni, hogy ez megváltozik. Én nagyon félek tőle, hogy egy kicsit ilyen statikus irányító lesz az NFL-ben is, aki, hogyha nincs fölrajzolva egy nagyon jó offense, vagy nincs egy jó offense körülötte, meg jó playhívások, akkor nehezen találja magát, és ez miatt nem látok egy közepesnél jobb irányítót benne. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy nagyon nehezen határolom be, hogy hol vinném el szívesen, mondjuk az első kör közepén valahol.
Tehát akkor Lévis előtte van?
Bármint, hogy Lévis van-e Stroud előtt?
Aha, igen.
Igen, az a durva, hogy igen, mert amúgy én Lévis játéket sem feltétlenül szeretem, meg nem rajogok érte, viszont nála sokkal jobban érzem az ösztönös dolgokat, ami fontosabb.
Értem, egyébként picit eltér a véleményünk, nekem még mindig Stroud van előrébb, mint Lévis, és talán nagyon nagy kérdés bennem egyébként az idei támadósornak ugye az átalakítása a tavalyihoz képest, mert azért Fieldstől több olyan dolgot kértek, amit mondjuk amire te utaltál, hogy Stroudnak testidegen, de miért lehet az? Mert valószínűleg nem kérték tőle ezt a szezonban, hogy inkább a szabályokon belül kell maradni, és ne nagyon improvizáljon, de lehet, hogy benne van ez az improvizatív készség, hogy akkor ezt meg tudja oldani lábon, kiszabadulva egy kicsit a zsebben kívül, platformon kívül, úgyhogy én nekem most ez nagyon jó szájízt hagyott itt bennem, tehát ez a recency bias, ez nagyon jó élményt hagyott Stroud-dal kapcsolatban bennem. Még egyszer, egy vesztes mérkőzésen, amit ugye hát Ruggles-nek a kihagyott mezőnygólja zárt le végül is. Ott azért megvolt az esélye ennek a csapatnak, hogy egy óriási upsetet vigyen véghez, hát nagyobbat, hát mondjuk nem nagyobbat, mint a TCU, de azért elég nagyot, mert azért ez a Georgia, ez hát az elmúlt, nem tudom, 2 évben nyert 27 meccset, vagy valahogy így is kikaptak egyszer, tehát hogy az Alabamától a tavalyi SEC döntőben hát dinasztia. Az a nagy kérdés, most már arról kell beszélgetni, hogy vajon nagyobb dinasztia ez a csapat, mint mondjuk a Tua Jalen Hurts Alabamája, ugye annak idején, vagy az a Clemson, amit ugye freshmanként vezetett még Lawrence, mert azért ott is egyébként igen domináns teljesítményeket láthatunk. Ugye ne felejtsük el, ez az Alabama 15-ben és 17-ben megnyerte, 16-ban és 18-ban pedig döntős volt, tehát hogy azért az egy konkrét dinasztia.
Igen, az egy gondom van ezzel, hogy ez tényleg egy brutál domináns csapat, de 2 év, ha még mondjuk a jövő évet is mögé tennék, akkor arra azt mondanám, hogy igen. És tudom, hogy egyetemen ugye nehéz hosszú távú dinasztiákat építeni, mert nyilván nem tölthet el annyit egy-egy játékos, de a kettő év az nekem pont a határán van arról, hogy dinasztiaként beszéljek. Ugye az Alabamánál is itt inkább 3-4 évről beszélünk, meg a Clemsonnál is. Arra már én boldogan mondom azt, de hát brutál domináns ez a két év, és ez hihetetlen. És szerintem lépjünk is át akkor ezzel a döntőre, hogy kicsit megfingatták azért ezt a Georgia defense-t, és mit gondolsz, a TCU-nak lehet keresni valója ellenük, vagy itt most már tényleg be fog teljesülni a papírforma?
Nem merek már semmit mondani egyébként. Most csak így ránéztem a jelenlegi odds-okra, és 12,5 pontos favorit a Georgia egy döntőben. Azért ez brutális.
Sokat elárul azért.
Ez nagyon sokat elárul. Én azt gondolom, hogy egyébként ugye vannak ezek a egy évben egy-két olyan mérkőzésed, amikor nem igazán működnek azok a dolgok, amiket eltervezel, vagy éppen van annyira tehetséges az ellenfél, hogy ez fölül tudja múlni, fölül tud kerekedni azon, hogy te mivel jöttél arra a mérkőzésre, és egyébként ezt jól mutatta mind a TCU, mind az Ohio State, hogy azért tudtak arra válaszolni, amivel jött a Georgia, sőt, a visszakérdésre is volt válaszuk, úgyhogy nem igazán látom egyébként ezt a csodát a TCU-ban, és még egyszer egész szezonban ellenük beszélünk, de ez most nem igazán ellenük szól, hanem az ellenfél mellett, mert én azt gondolom, hogy ez a Georgia tényleg egy dinasztia, egy olyan korszakos csapat a tavalyival együtt, ugye megmaradt egy komoly mag a tavalyi akár védelemből, akár támadósorból, azért az irányító játékkal is kell majd foglalkoznunk nagyon sokat, láttam, írtál egy cikket is, amely meg fog jelenni nem sokára, ott azért ezt kiemelted, hogy azért Duggan és Bennett is szépen csöndben ott van a leghatékonyabb, és talán nem, és ezt is kell kiemelni, hogy nem a legnagyobb sztár, nem a legjobb játékos, nem a legjobb prospekt, hanem az egyik leghatékonyabb, a kettő leghatékonyabb irányító mondjuk az ötből az országban. Mikor fog igazán megremegni Duggannek a keze? Én nem látom, hogy Bennettnek ez megtörténne, mert egyfelől most, hogyha levesszük a legjobb elkapóját a legjobb célpontját mindkét csapatnak, akkor ugye kivesszük Johnstont a TCU-ból, és Bowers-t a Georgia-ból, és kiknek maradt több fegyvere, vagy kiknek maradt több opciója.
A TCU-nak szinte nincs opciója Johnstonon kívül. Nyilván a futójáték, de hogy...
Van, meg ugye Duggannek ez a elég érdekes stílusa, ami egy plusz futót eredményez a csapatban, de hogy azért egy Washington, ott vannak az elkapók.
Washington se egészséges, úgyhogy nem tudjuk, hogy játszik-e.
Igen, de ez igaz, de hogy ha azt nézed, hogy ha egészséges, de ott van, hogy a Smith, sokan, tehát hogy McIntosh is be lehet vonni ugye a passzjátékba,
mi az,
Lillak, igen, Mitchell, tehát hogy nem azt mondom, hogy szupersztárok, de korrekt futballisták vannak.
Szerinted hol dőlhet el ez a döntő? Tehát mi az a legmeghatározóbb párharca, pontja, lélektana, amivel eldőlhet, vagy pedig egyszerűen akkora tehetségkülönbség van a Georgia javára, hogy igazából mindenhol egy picit fel fogják őrölni a TCU-t?
Inkább az utóbbi, most hogyha ki kell emelni, persze nagyon izgalmas párharcok vannak, de ezt meg hagyjuk meg a cikkben, amit írtál. Szerintem a tehetségkülönbség az itt most már, igen, és mondjuk azt, hogy ez 80%-ban lehet igaz, hogy a tehetségkülönbség kiütközik, mert ugye ha láttuk az elődöntőt, a Michigan egy tehetségesebb csapat, csak hogy a TCU két interception return touchdown csinált azon a mérkőzésen, amivel nem tudsz számolni, az nem egy beépített faktor a mérkőzésben, mint hogy azt látjuk, hogy egy nagyon-nagyon potens passzblokkolás van, ami folyamatosan üres zsebet hagy Bennettnek, és tengernyi ideje marad gondolkodni azon, hogy most mi történik, mert amúgy ezt láthattuk 2022-ben, hogy nem igazán értek oda hozzá, és így azért könnyű ezekkel a célpontokkal operálni. Yard after catch, nagyon szűk ablakokba beszórt labdákat is megoldották az elkapói, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, tehát összességében ez a csapat, a labda mindkét oldalán, plusz a speciális csapategység, ami szintén nagyon-nagyon fontos, hogy azért az év végére egyre jobb lett, az el fogja szerintem a javukra dönteni. Nagyon-nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha a TCU itt, nem is tudom én, a harmadik negyedbe úgy menne oda, hogy mondjuk vezetnek, vagy mondjuk 4 ponton belül vannak.
Szerinted egyébként miért ennyire jó ez a TCU védelem? Most tegyük félre azt, hogy most kaptak rengeteg pontot a Michigantől, de igazából az a harmadik negyedben érkezett, amikor volt egy kisebb rövid zárlatok, de hogy amúgy nagyon-nagyon jól elvették például a Michigannek a futójátékát. Ha a két leghosszabb futását kivesszük a Michigannek, és tudom, hogy ez mindig ilyen fura, mert miért vennénk ki a két leghosszabb futást, de tegyük félre ezt, vegyük ki, és azon kívül 80 yardon tartották azt a Michigan futójátékot, akik egész évben domináltak mindenkit. És amúgy megszereztek két pixixet, és ugyanakkor nem tudunk rámutatni ebben a védelemre egy olyan igazi, kimondottan nagy sztárra. Tehát, hogy persze vannak nagyon jó játékosok, most nem ezt akarom mondani, meg tudunk neveket is mondani, akik mondjuk úgy országos szinten is kiemelkednek, de hogy mégsem Will Anderson meg Carter szintű játékosokról beszélünk, hanem nagyon jó rendszerfit egyénekről, és egyébként egy jó rotálható egység, hogy szerinted mi ennek a védelemnek az igazi ereje, hogy tudják megfogni a Georgiát?
Nekem azt tetszett mondjon, amit csináltak az elődöntőben, hogy elvették ezt a futójátékot, amit ugye megnyerte a Michigan, most már ugye dupláztak, hogy az év támadó falok nekik volt, tehát az a legjobb támadó fal az adott évben az övéké volt, és azt láthattuk folyamatosan, és ezt ki is emeltük több podcastban, hogy hogy tudják mozgatni a line of scrimmage-et, hogy mozgatják az embereket egyénenként, vagy kompletten az egységet a védőfallal szemben, vagy a védőfalat, és erre egyáltalán nem volt most opciója, egyáltalán nem volt jó a futásblokkolás, és ha megnézzük, hogy a linebackerek mennyire jól tudták a felelősségeiket a futójáték ellen, akkor megkapjuk azt a 80 yardot, amiről beszélgett, hogy nem tudott elmenni egyszerűen a futójáték, nem tudták annyira a sarkukra állítani sem a védőfalat, sem pedig ugye ezekkel a furcsa lyuknyitások, hogy nem tudja a linebacker, hogy melyik lyukba menjen, és akkor a másikba megy vissza Edwards, vagy éppen ugye korábban még Corum, hogy nem, erre nem volt válasza egyáltalán a Michigannek, hogy illetve nem tudták uralni a line of scrimmage-et, és ezzel nyerte meg a mérkőzést, a TCU. Azt gondolom, hogy ez a George Allen más jellegű teszt lesz, mert talán nem annyira jó a támadó fal, viszont nem is biztos, hogy a futójátékkal akarnak majd olyan szinten operálni, mint mondjuk csinálta azt a, vagy akarta volna csinálni a Michigan. Én azt látom, hogy egyébként a levegőben őket el lehet kapni, és valószínűleg az lesz a kulcsa az egésznek, hogy azért tényleg szupersztárok lesznek a passzjátékban. Most így keresem a fejemben azt az irányítójátékot, amit Bennett ugye 2022-ben tudott, hogy volt-e hasonló kaliberű tesztjük idén, és nem valószínű, hogy volt.
Én sem emlékszem, nem tudnék senkire rámutatni.
Most ugye itt van az Oklahoma, akit agyonvertek, hát, 30 ponttal.
Texas talán, de nem, Texas, ők sem.
Nem.
Igazából ezért érdekes a TCU-nak szezonja, mert nem feltétlenül volt ilyen csapat. Jó, igazából vannak még érdekes témáim, de azokat meg akarom hagyni majd egy későbbi podcastre, úgyhogy még utolsó kérdésként, hogy mondj akkor egy tippet. Tudom, azt mondtad, hogy most már nem látod a TCU-nak az álombeteljesítését, de hogy egy ilyen tólig tippet, hogy mennyivel nyer, és ki.
Ugye, még egyszer 12,5 pontos favorit a Georgia, és 62,5 az under. Nehéz. Szerintem, inkább azt mondom, van két forgatókönyv a fejemben. Mind a kettőben a Georgia nyer, az egyikben azt látom, hogy mondjuk legyen egy labdán belül, ez lenne az ideális a döntő miatt is. Mert ha már ilyen jó ajánló levél volt a két elődöntő, akkor ne pont a döntőn csalódjunk. Legyen labdán belül a TCU, de én azt mondom, hogy nem fogja a Georgia elhozni a covert, de lazán megnyerik ezt a meccset.
Szerintem ennek a Georgiának nagyon-nagyon jól jött ez az Ohio State meccs, ahol megmutatták nekik, hogy ők is sebezhetők, és oda kell figyelniük a meccs elejétől, ki kell adniuk a maximumot magukból. Viszont látszott, azért a második félidőben már látszott a Georgián, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges játékos van ebbe a csapatba, és Bennettről is tényleg keveset beszéltünk, majd lehet, hogy érdemes lehet a Senior Bowl-on róla is, meg Duggan-ről, vagy a Senior Bowl-hoz közeledve róla is, meg Duggan-ről többet beszélni, mert kell. És rajtuk kívül még nagyobb sztárok is vannak a Georgián. Én azt gondolom, hogy sajnos, mert én is egy szoros meccset szeretnék látni, de hogy Vegas közel lesz ahhoz, hogy eltalálja, hogy mekkora különbség van a két csapat között, sőt, én én két TD-t beteszek közéjük, én egy azt mondom, hogy egy 30-16 körüli Georgia sikert várok, amit legyen 30-17, mert az úgy jobban kijöhet.
Akkor sincsen cover, ugye? Az over-under-re.
Az over-under-re nincs.
Nagyon messze vagyunk akkor.
Mondjuk az lehet, hogy akkor egy kicsi alábecslés, mert azért azt látom, hogy mind a két offense jobban fog pörögni. Akkor legyen 40-24 inkább, azt egy reálisabbnak látom, igen.
Akkor viszont elhozzák ugye az over-undert, ugye 64-en.
Én szerintem inkább over lesz, mert a Georgia offense-ben is látok azért egy 35-40 pontot.
500 yardot átlagolnak majdnem.
Igen. Igen, ezt mindig elfelejt az ember, mert mindig a védelméről beszél, de hogy azért ez az offense ez top 10 volt minden mutatóban. Nem csak idén, hanem tavaly is, és ez brutális.
Ilyen hatékonyságokat is figyelembe véve, hogy a yardok meg pontok drive-onként, tehát hogy azért
Mindenben top 10-ek. Konkrétan mindenben. Úgyhogy ez lesz sajnos. Majd
egy kérdés még itt gyorsan.
Igen.
Most csak itt a két labda közötti, vagy a két labdás gondolaton kezdtem el így tovább, vagy gondolatot kezdtem így tovább fűzni magamban, hogyha mondjuk adott esetben a Georgia kezdi a mérkőzés támadással, feltesznek egy TD-t, mondjuk nem sikerül pontot szerezni a TCU-nak. Teszem azt, föltesz még egy pontszerzést a Georgia, tehát mondjuk 3-at vagy 7-et, látsz-e bármilyen esélyt arra, hogy az első negyed derekán 10 pontos hátrány, a TCU-nak lesz esélye, mert ugye az még mindig csak két labda, de hogy így belelátva az egészben magadat, úgyhogy mondjuk Ringo el tudja venni, vagy le tudják duplázni Johnstont, mert szerintem simán van rá esély, hogy annyira allokálják az erőforrásaikat, vagy azt mondják, hogy nem is Ringo meg Johnston, hanem duplázzuk a túloldát, majd Ringo elveszi a második opciót.
Szerintem jobban járnak, ha duplázzák egyébként.
És kivel, Ringóval?
Szerintem nem is kell ragaszkodniuk ahhoz, hogy kivel, nem muszáj végig embereznie rajta, amelyik oldalon éppen, vagy ahol éppen föláll, ott duplázzák.
Ja. Akár ez is lehet egy megoldás. Szóval, hogy látod-e azt, hogy mondjuk 10 pontos hátrányban lesz annyi ereje még a TCU-nak az első negyed derekán, hogy ott futballmérkőzést csináljanak belőle?
Figyelj, hogyha egy dolgot bebizonyított, viszont a TCU is nem lehet kétségbe venni, hogy hatalmas szívük van, és nem adják föl. Tehát 10 pontos hátránynál én még abszolút látom, hogy ők meccset csinálnak belőle, és visszajönnek. Az már érdekesebb, hogy mondjuk utána azért 10-0-nál már kicsit mindig jobban rezeg az offense-nek a léc, mert haladni kell, és esetleg azt kihasználja a George, és szereznek egy labdát, vagy egy picket, vagy egy pick six-et, bármi, akkor már 17-0-ról, vagy 10, nem tudom, 14-17-0-ról már nem biztos, de 10 pontos hátrányban én a TCU-t még a Georgia-ra sem fogom leírni egyébként.
Ez fontos kiemelni szerintem, hogy amit te is mondtad, hogy ők még nem volt olyan meccs, ahol azt érezted volna, hogy
az nem hátrány nekik.
Nincs esélyük. Tehát oké, hogy egy meccsen kaptak ki, és egyébként voltak óriási győzelmek, és most itt előttem van egy ilyen statisztika, a spread ellen szerinted hogy teljesítettek idén? Ez nekem meglepő volt egy picit.
Két meccs kivételve mindent hoztak? Mondjuk.
4 meccs kivételve mindent hoztak, 10-3-1, tehát háromszor nem sikerült, egyszer pedig push volt, tehát pont annyi. Ezen picit meg vagyok lepődve.
Annyira nem, mert ugye még amikor a végén is, amikor még hibátlanok voltak, mondjuk 7-0-8-nál, akkor is volt, hogy esélytelenebbek voltak például a Texas ellen.
Tehát, az igaz. És megverték őket.
Igen, és nem csak ellenük, hanem volt, hogy mit tudom én, úgyhogy tényleg hibátlanok voltak, és játszottak mondjuk egy olyan csapat, akik volt 3 veresége, akkor is mondjuk csak egy ilyen 2-3 pontos favoritok voltak, és azokat meghozták. Tehát ez ilyen szempontból nem lep meg, mert egész évben mindenki nagyon lenézte ezt a TCU-t, és egyébként kicsit mi is, és most is így beszélünk róluk, de hát ettől függetlenül azt meg kell jegyezni, hogy ránk tudnak cáfolni, de azért a realitás az nem az, hogy ez a TCU itt mondjuk az ország legjobb csapata volt idén, de meg lehet, tehát annak ellenére is nyerhetsz bajnokságot szerintem, hogy nem vagy az ország legjobb csapata, de mondjuk nagyon jó vagy a fontos pillanatokban, hatalmas szíved van, és ezzel tudsz mondjuk meccseket nyerni.
Abszolút, ez nagyon fontos, hogy azért itt még egyszer tehetségbeni különbség van, viszont az, amit akár az edzőstáb, ugye a Dyke szék alatt csinált mérkőzéseken átívelően, és mérkőzéseken belül, az azért fantasztikus. Tehát elképesztő, hogy ők egy kis csapatból, mert tényleg a Big 12-ben se gondoltuk, mondjuk szezon előtt szerintem top 4-ben
a, őket. A hetedik legesélyesebbek voltak szezon előtt, a Big 12-ben, nem az országban, a Big 12-nek a hetedik legesélyesebb.
Csak Oklahoma-k, meg tényleg Texasok, meg Baylor, Oklahoma State, ugye talán őket gondoltuk így a top 4-nek, így első blikre, vagy visszagondolva a szezon előtt, és akkor az történik, hogy ők játszák a bajnoki döntőt.
Hát, fantasztikus sztori. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan zárul. Mindenesetre ezzel mi meg zárjuk a mai podcastünket, de jönni fogunk még az off-seasonben mindenféle témával. Akkor is tartsatok velünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.